Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
23 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Reális cél, hogy legalább a karácsonyi ünnepek napjaiban megvalósuljon az első fegyvert nyugvás és tűzszünet az orosz-ukrán háborúban, közölte a miniszterelnökséget vezető miniszter Budapesten a kormányinfón. Gulyás Gergely azt mondta, a kormány célja az, hogy ne teljen már el több karácsony a fegyverek árnyékában. Hozzátette, a miniszterelnök ennek jegyében folytatott tárgyalásokat a Vatikánban Ferenc pápával, az Egyesült Államokban Donald Trump megválasztott amerikai elnökkel, valamint ezért beszélt Vladimir Putyin orosz elnökkel is, és ennek keretében tárgyal ma Ankarában Recep Tayyip Erdoğan török elnökkel. Jelezte, szeretnének elérni egy jelentős fogolycserét, és a miniszterelnök mindent megtett azért is, hogy legalább karácsony napjaiban legyen egy első fegyvernyugvás és tűzszünet. Gulyás Gergely hozzátette, ennek van realitása, még akkor sem akarnak erről letenni, ha a hivatalban lévő ukrán adminisztráció láthatóan bizonytalan a háború és béke ügyében. Több mint kétszeresére 68 ezerre nőtt a bölcsödei férőhelyek száma 2010-hez képest, az ellátási helyek száma pedig a négyszeresére emelkedett, mondta a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára Gödöllőn. Soltész Miklós, a gödöllői Szent Anna görögkatolikus bölcsöde megszentelésekor arról beszélt, hogy egy év alatt több mint 5000-rel növekedett a bölcsödei férőhelyek száma országosan, ami nagy büszkeségre adhat okot. Hozzátette, óriási nagy ugrás ez, nagyon nagy segítség szülőknek és persze kicsi gyermekeknek egyaránt. Magyarország szinte minden harmadik településére jut most már bölcsöde, emelte ki az államtitkár. A múlt héten emelkedett a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a honlapján. Azt írták, hogy az év 49. hetében a koronavírus örökítő anyagának országos átlag koncentrációja a szennyvízben emelkedett. Emelkedést figyeltek meg Budapest északpesti szennyvíztisztító telepellátási területén, Egerben, Miskolcon, Szegeden és Tatabányán. Csökkenést tapasztaltak Békés Csabán, Debrecenben és Szombathelyen, míg stagnálás 14 helyszínen. A tájékoztatás szerint Szombathelyen, Győrben, Székesfehérváron, Kaposváron, Kecskeméten, Szolnokon és Debrecenben az örökítő anyag koncentrációja a mérsékelt, máshol az emelkedett tartományban van. A rendszerváltoztatás nagy vesztese a honvédség volt, hiszen folyamatos elhasználódás, leépülés és alakulatok megszüntetése jellemezte, mondta a Honvédelmi Sportszövetség elnöke a Szabolcs-Szatmár-Beregvár megyei Újfehértón, a Honvédelmi Sportközpontban rendezett Szemere Miklós három tusa lövészverseny eredmény hirdetésén. Simicskó István úgy fogalmazott, 2010-ben a kormányzat azzal szembesült, hogy mindössze 17 tartalékos katonája van a honvédségnek, előregedett az eszközpark és forráshiány jellemzi a szervezetet. Ezzel szemben ma mintegy 2000 milliárd forint a honvédelmi tárca költségvetése, ami kicsivel meghaladja a GDP 2%-át. Ez lehetővé teszi, hogy a honvédség ütemesen fejlődjön és eszközparkjában is megújuljon, tette hozzá. Végül az időjárásról, több helyen hosszabb időszakokra kisüthet a nap, említésre méltó csapadék nem várható, a légmozgás nem lesz jelentős, kora reggel -7.0, napközben pedig 0+5 fok közötti maximumokra van kilátás. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig.
Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk. Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk témái. Ferenc pápa békés politikai megoldást sürget Szíriában. A pápa fogadta Mahmoud Abbas palesztin elnököt. Gázában rendkívül súlyos a humanitárius helyzet. A Szentatya beszéde a Nemzetközi Teológiai Kongresszus résztvevőihez. A teológia legyen hozzáférhető mindenki számára. Öröm vagy élvezet? Sajgó Balázs atya elmélkedése advent harmadik vasárnapjára. Ferenc pápa békés politikai megoldást sürget Szíriában. Az audiencia végén a Szentatya felhívást intézett Szíria érdekében, mely nehéz pillanatot él át. Olyan politikai megoldásra kell törekedni, mely további konfliktusok és megosztottság nélkül felelősen elősegíti az ország stabilitását és egységét. A pápa Szűz Mária közbenjárásáért fohászkodott, hogy a szíriai nép békében és biztonságban élhessen szeretett földjén, és a különböző vallások együttműködjenek barátságban és kölcsönös tiszteletben a nemzet javára, mely oly sok éve szenved a háborútól. A fiatalokhoz, betegekhez, idősekhez és ifjú házasokhoz fordulva a pápa így buzdított.
In questo tempo di avvento andate incontro con animo fiducioso al Signore.
Advent időszakában bizakodó lélekkel készüljetek a találkozásra az Úrral, aki eljön a mi üdvösségünkre. Végül ismét felemelte szavát Ukrajna, Palesztina, Izrael és Myanmar békéjéért. A pápa fogadta Mahmoud Abbas palesztin elnököt. Gázában rendkívül súlyos a humanitárius helyzet. Csütörtökön délelőtt a Szentatya a Vatikánban fogadta a palesztin elnököt. A félórás audienciát követően a Szentszéki Államtitkárságon folytatott megbeszélést a politikus, elsősorban a gázai szoros drámai helyzetével kapcsolatban. A felek gyors tűzszünetet, a túszok szabadon bocsátását és a kétállamos megoldást javasolták Izrael és Palesztina számára, a párbeszéd és a diplomácia eszközeivel. Harmadik Teofil, jeruzsálemi görög ortodox pátriárka egy keleti ikont küldött ajándékba a pápának, amely egy 1600 évvel ezelőtti szerzetest ábrázol, aki püspökként 25 éven át vezette a kis közösséget Gázában, mely ma a világ egyik legfájdalmasabb konfliktusának tanúja. Mahmoud Abbas palesztin elnök adta át az ajándékot a Szentatyának, akivel közel fél órás beszélgetést folytatott csütörtökön délelőtt. Ezt követően Pietro Parolin bíboros államtitkárral és Paul Richard Gallagher érsekkel, az államközi kapcsolatok titkárával tárgyalt a gázai súlyos humanitárius helyzetről. A találkozóról kiadott szentszéki közlemény szerint a felek mielőbbi tűzszünetet és valamennyi túsz szabadon engedését szorgalmazták. Elítélték továbbá a terrorizmus minden formáját, mint ahogy leszögezték, kizárólag a párbeszéd és a diplomácia eszközeivel lehet elérni a kétállami megoldást, Jeruzsálem számára pedig különleges védett státuszt biztosítani, mely így a találkozás és a barátság helye lehet a három nagy egyisten hívő vallás számára. Végül a szent évre tekintve annak a kívánságuknak adtak hangot, hogy a jubileum segítsen visszatérni a zarándokoknak a Szentföldre, mely a békére vágyik. Ferenc pápa, a teológia legyen hozzáférhető mindenki számára. A Kultúra és Nevelés Dikasztérium szervezésében a Pápai Lateráni Egyetemen tartották december 9-én és 10-én az örökség és képzelet témával foglalkozó nemzetközi teológiai kongresszust, amelynek 450 résztvevőjét audiencián fogadta a pápa. Merre tart ma a teológia? Erre a kérdésre keresték a választ a teológusok, egyetemi tanárok, köztük több magyar résztvevő is. A pápa arra kérte őket, hogy gondolják újra a teológiát, és tegyék mindenki számára elérhetővé. Az európai változások idején miként tudjuk hirdetni az evangéliumot úgy, hogy eljuttassuk Krisztus világosságát az emberekhez? A világ minden tájáról érkezett férfi és női teológusok arról tanácskoztak a napokban, hogyan lehet a szentszéki teológiai tanulmányi rendszert a mai kor változásaihoz igazítani. Más szóval, miben látják a teológia jövőjét? Több magyar résztvevője is volt a kongresszusnak, köztük Csiszár Klára Antónia pasztorál teológus, a Linci Katolikus Egyetem rektorhelyettese és teológiai karának dékánja, Kovács Gusztáv, az Európai Katolikus Teológiai Társaság elnöke, a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola rektora, Odrobina László és Seszták István főiskolai tanárok, a nyíregyházi Szent Atanáz görögkatolikus főiskola rektori tanácsának tagjai.
Vorrei innanzitutto dirvi che quando penso alla teologia mi viene in mente la luce.
A Szentatya elmondta, hogy amikor a teológiára gondol, a fény jut eszébe. A fénynek köszönhetően emelkednek ki a dolgok a sötétből, rajzolódnak ki az arcélek, a világ formái és színei végre megjelennek. A fény azért szép, mert anélkül világítja meg a dolgokat, hogy ő maga előtérbe kerülne. Látta már valaki a fényt? Azt viszont látjuk, amit megvilágít, fűzte hozzá a pápa. A fény diszkrét, kedves, alázatos, ezért láthatatlan marad. Hasonlóképpen a teológia is. Rejtett és alázatos munkát végez, hogy felmutassa Krisztus és evangéliuma világosságát. Ebből következik a teológusok útja. Keressék a kegyelmet, és maradjanak meg mindig a Krisztussal való barátság kegyelmében, mert ő az igazi világosság, aki eljött erre a világra. Minden teológia Krisztussal való barátságból születik, és az ő szeretetéből testvérei világa iránt. Ez a világ, mely egyszerre drámai és nagyszerű, tele fájdalommal, de megindító szépséggel.
So che in questi giorni lavorerete insieme sul dove, il come e il perché della teologia.
Ezekben a napokban a kongresszus résztvevői a teológia mikéntjéről, irányáról, jövőjéről tanácskoztak. Fontos megvizsgálni, hogy a múlt teológiai öröksége mondhat-e még valamit a mai kihívások közepette, és segíthet-e elképzelni a jövőt. Ebben férfi és női teológusok együtt gondolkodnak, mondta a pápa, majd felidézte a Királyok második könyvének történetét. A jeruzsálemi templomban talált szöveget próbálja megfejteni egy pap és néhány tudós, még a király is. Kapizsgálják valamennyire, de végül is nem értik meg. Ekkor a király úgy dönt, hogy egy nőnek, Hulda prófétanőnek adja, aki azonnal megérti, és segít a csupa férfiból álló tudós csoportnak értelmezni az írást. Vannak dolgok, amire a nők ráéreznek, és a teológiának szüksége van az ő hozzájárulásukra. A csak férfiakból álló teológia fél teológia. Ezen a téren még nagy utat kell megtennünk, állapította meg a pápa, majd egy vágyát és egy kérését osztotta meg a teológusokkal.
Il desiderio questo, che la teologia aiuti a ripensare il pensiero.
Ferenc pápa vágya az, hogy a teológia segítsen újra gondolni a gondolkodást. A gondolkodásmódunk áthatja érzéseinket, akaratunkat és döntéseinket is. Egy szélesre tárt szívhez nagyívű képzelet és gondolkodás társul, míg a lapos, zárt és középszerű gondolkodás nehezen képes kreativitást és bátorságot teremteni. Ferenc pápa hozzátette. Eszembe jutnak a teológiai kézikönyvek, amelyekből mi tanultunk. Minden zárt, minden múzeumi, könyvtári, de nem gondolkodtatott el. Az első teendő tehát a gondolkodás újrafogalmazása, az, hogy kigyógyuljunk a leegyszerűsítésből. A valóság ugyanis összetett, a kihívások sokrétűek, a történelemben egyszerre van jelen a szépség és a gonosz ütötte sebek. Amikor pedig nem tudunk, vagy nem akarunk szembenézni ennek az összetettségnek a drámájával, akkor hajlamosak vagyunk a leegyszerűsítésre.
Ez azonban a valóság megcsonkítása, mely meddő gondolatokat, egyen gondolatokat szül, polarizál és szétforgácsol. Ezt teszik például az ideológiák, megölve a valóságot, a gondolkodást, a közösséget. Az ideológiák mindent egy gondolatra redukálnak, amit aztán kényszeresen és manipulálva ismételnek, felületesen, mint a papagájok. Hatásos ellenszere lehet a leegyszerűsítésnek az a tanács, amit a Veritatis Gaudium kezdetű apostoli konstitúció fogalmaz meg a különböző tudományágak együttműködéséről. Ennek lényege, hogy a teológiai gondolkodás formáját más tudományágakkal együtt kell megérlelni. A filozófia, az irodalom, a művészetek, a matematika, a fizika, a történelem, a jogi, politikai és közgazdaságtudományok segítségével. A különböző tudásfajták, úgymond kelesztésével, épp úgy, mint az érzékek esetében, felhasználjuk sajátosságaikat úgy, hogy közben kölcsönösen szükségük van egymásra. Ahogy Szent Pál mondja, ha a test csupa szem volna, hol maradna a hallás? Ha meg csupa hallás, hol volna a szaglás?
Quest'anno celebriamo il 750° anniversario della morte di due grandi teologi.
Idén ünnepeljük két nagy teológus, Aquinói Szent Tamás és Szent Bonaventura halálának 750. évfordulóját. Aquinói Tamás arra emlékeztet minket, hogy nem csupán egy érzékünk van, hanem sokféle és különböző, azért, hogy megragadjuk a valóságot. Bonaventura pedig azt állítja, hogy amilyen mértékben hiszünk, remélünk és szeretünk Jézus Krisztusban, úgy nyerjük vissza hallásunkat, látásunkat, szaglásunkat, ízlelésünket és tapintásunkat. A gondolkodás újragondolásával a teológia újra régi fényében ragyog majd az egyházban és a kultúrákban, segíteni fog mindenkinek az igazság keresésében. A pápa ezután azt a kérését bízta a teológusokra, hogy tegyék elérhetővé a teológiát mindenki számára. Az elmúlt néhány évben a világ több részén érdeklődés tapasztalható a felnőttek részéről tanulmányaik folytatására, tökéletesítésére, akár egyetemi szinten is. Találja meg a teológiában azt a helyet, ahol újra kezdheti az utat. Kereshet, találhat és újra kereshet. A teológusok pedig dolgozzanak ki számukra új tanulmányi programokat, hogy a teológia elérhető legyen mindenki számára. Öröm vagy élvezet? Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését advent harmadik vasárnapjára.
Henri Bulát, jezsuita szerzetes, egyik kiskönyvében érdekes tapasztalatot oszt meg olvasóival. Egyik alkalommal iskola látogatásai során elment egy óvodába is. Egy 4 éves fiúcska kis kezében egy csokoládét szorongatott. Bulád atya lehajolt hozzá, oda tartotta kezét a kisfiú elé kéregető gesztussal, hogy adja már oda neki azt a darab csokoládét. A gyerek először csodálkozva emelte tekintetét az atyára, hiszen fordítva szokott történni az adakozás. Aztán lassan, nagyon lassan kinyújtotta kicsi kezét, és oda ajándékozta a csokoládét. Örömvasárnapra készülve megérint engem ez a kis történet, mert a szerzetes pap rávette a kisfiút arra, hogy már 4 évesen szert tegyen egy sajátos tapasztalatra, az adakozás örömének tapasztalatára. Gyakran hajlamosak vagyunk összekeverni a fogalmakat. Felcseréljük az élvezetet az örömmel. A csokoládét megenni élvezet. Odaadni valakinek öröm. A különbség nagy a kettő között. Ami birtokomban van, azt élvezhetem. Csak hogy a birtokol dolgok sajátossága az, hogy nem tudják maradéktalanul kielégíteni szeretetvágyamat, ezért egy idő után újabb dolgokra vágyom. Az igazi öröm ajándék, amit nem lehet kikényszeríteni, és az belülről és bensőmben születik. Ezért van az, hogy láthatok embereket, akik sokat birtokolnak, de valahogy mégsem sugárzik, mégsem csillog a szemük. Ezeket az embereket nevezte Richard Rohr, ferences szerzetes találóan affluenzásoknak, bőségkorban szenvedőknek, mert az élvezet pillanatnyi, rövid örömöket szül, és mert rövidek, ezért nem igazi örömök. Ezért kóros az örömük. Egy perzsa misztikus ezt így fogalmazza meg: hasíts fel az ember szívét, és egy napot fogsz találni benne. A misztikus az az ember, aki behunja a szemét a vakító nap elől, hogy felfedezze a másik napot, a belsőt. Amikor végre megtanulok behuny szemmel is imádkozni, megtapasztalhatom ezt a belső örömöt. Victor Hugo megfogalmazása szerint behuny szemmel messzébb lehet látni. Ha behunyom szemem, kinyílik egy másik szemem, és beleengedhetem magam Isten jelenlétébe, amely felragyog számomra. Isten azonban nem csak jelen van, hanem létben is tart minden egyes lélegzetvételemmel. Ebből fakad a lét öröme, az igazi öröm. Annak öröme, hogy ő már itt van. Ez az egyetlen valóság. Minden más ebből ered. Az öröm az, ha tudjuk, hogy nem majd jön el, hanem már itt van. Íme a szűz fogan és fiat szül, Emmanuel lesz a neve. Ez azt jelenti, velünk az Isten. Olvassuk Máté evangéliumának első fejezetében, a 22. és 23. versekben. Nem Emmanuel is, velünk az ember, hanem Emmanuel, velünk az Isten. A keresztények leggyakrabban Krisztusról múltban fogalmaznak. Krisztus, aki eljött, vagy jövőben. Krisztus, aki eljövendő. Milyen ritkán gondolunk rá jelen időben, velünk van az Isten. Pedig ebben a sokszor zavart, sötét és vergődő életben nagyon is szükségét érezzük ennek az ígéretnek. János evangéliumában olvassuk, az ige testé lett, és közöttünk lakozott. Ugyanazt jelenti más megfogalmazásban, mint az Emmanuel, velünk az Isten. Istennel való kapcsolatunk aztán azért is szül igazi örömet, mert igazi együttlét jön létre. Szent Pál ezt így fogalmazza meg: mindenhez van erőm Krisztusban, aki megerősít engem. Olvassuk a Filippiekhez írt levelében, 4. fejezet 13. versben. Ez az erő adta neki az örömet. Saját erőm egy idő után mindig elfogy, ha nem párosítom Krisztus erejével, a Szentlélekkel. Az Istentől karácsonykor kapott hatalmas ajándék nem egy erkölcsi törvénykódex vagy egy új filozófia, hanem ő maga. A kereszténység jóval több, mint egy sor parancs. Mindenekelőtt jelenlét. Emmanuel. Velünk az Isten. Velünk van, amikor bajban vagyunk, hogy kimentsen minket. Velünk van, amikor szenvedünk, hogy könnyeinket letörölje. Velünk van, amikor elesünk, hogy segítsen felállni. Velünk van a gyengeségben, hogy erőssé tegyen. Velünk van a halálban, hogy bizakodóvá legyünk. És igen, véglegesen velünk van halálunk után is, egy olyan helyen, melyet szem nem látott, emberi fül nem hallott, amit az emberi szív fel nem fogott. A helyen, amit Isten készített az őt szeretőknek. Az öröm hiánya az Istennek kimondott nem gyümölcse. Az öröm az Istennek kimondott igen gyümölcse. A mindennap kimondott igen növeli az örömet.
Öröm vagy élvezet. Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották advent harmadik vasárnapjára. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Megköszönve figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Marosi Balázs atya, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Plébánia híveivel advent szent idejéről beszélget.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy tisztelettel és szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját innen a miskolci stúdióból, Diósgyőri Egyházközség rádiós csoportjával. Advent második hetének csütörtökén járunk, már az advent közepe felé haladunk, az öröm vasárnapja felé, és most a múltkori szentírási olvasmányokról, evangéliumokról való elmélkedés után egy kicsit személyesebb síkra szeretném terelni ezt a beszélgetést, és egy kicsit arról beszélni, hogy mit jelent számunkra az advent, hogy most már így benne vagyunk az időben, mit jelent számunkra az advent, mi az adventi idő jellegzetessége, üzenete, fontossága a saját egyéni életünkben, hogyan tudjuk ezt tettekre váltani, megélni, hogyan tudjuk a lelkünket, a szívünket előkészíteni karácsony örömére. Az előző időszakban, már advent első vasárnapján is mondtam, hogy annyira furcsa az advent, mert ez egy hagyomány, egy várakozás, és pontosan ez az, amit a mai ember minden téren próbál elkerülni, hogy ne kelljen semmire várni, hanem mindent azonnal megkapjon, mindent azonnal megvehessen a boltban, megvásároljon, minden eszközt azonnal le tudjon cserélni, hogyha valami problémája van, gondoljunk csak bele, hogy a háztartásainkban is most már nem nagyon javítunk, visszük szerelőhöz, vagy éppen mesterember ez azt, ami elromlott, hanem kidobjuk és veszünk másikat, mert hogy olyan világot élünk, ahol ezt megtehetjük, hogy mindent azonnal rögtön cserélhetünk, megvásárolhatunk, megkaphatunk, és pontosan ez a mai gyerekeknek is a gondolkodásmódjuk, már ebben a világban nőttek föl, hogyha bármi elromlik, vagy bármit tönkreteszünk, akkor azt azonnal eldobhatjuk és vehetünk egy másikat. Nem kell várni semmire, nem kell türelmesnek lenni, hanem amikor éppen jól esik, akkor kérhetek valamit, és azt meg is kapom. Azért ugye sokszor visszagondolhatunk a régi karácsonyokra, vagy ünnepekre, hogy mennyit vártunk egy-egy ajándékra, még én is gyerekkoromban, hát mondjuk még amit nyár elején kinéztem magamnak is ajándékként, hát azért december messze volt, és tudatosítani kellett magamban, hogy nem fogom megkapni december előtt, vagy esetleg karácsony előtt, és azt türelmesen ki kellett várni. Ma már alig lehet a gyerekeket ezzel úgymond megsérteni, hogy neki várni kell esetleg egy-két hetet, egy-két hónapot arra, hogy megkapjon valamit, amit szeretne, és sajnos úgy nőttek föl már a mostani kisgyerekek is, vagy úgy nőnek föl, hogy mindent azonnal megkapnak. És az advent ebben a fogyasztói társadalomban megmaradt egy ilyen várakozó időszaknak, és az egyház ragaszkodik ehhez a 4 hetes várakozáshoz. Nem lehet minden vasárnap karácsony, nem lehet azonnal beleesni az ünnepbe, hanem ki kell várni ezt a 4 hetet, át kell elmélkedni, végig kell járni ezt az utat, és mi ragaszkodunk ehhez a hagyományhoz, hogy türelmesen hétről hétre gyújtunk meg egy-egy gyertyát, és várakozunk arra, hogy találkozzunk Isten szeretetével, Jézus Krisztusban, aki megszületett erre a világra. Mi a ti első emléketek az adventről, Krisztina?
Elsőként eszem, hogy ez a közös imádság. Ugye a nagyszüleimmel nőttünk fel, tesómmal, de természetesen édesanyámmal, még akkor édesapámmal is, és mindig volt családi gyertyagyújtás szombat esténként. Közösen imádkoztunk, és ez annyira szép volt. Tehát advent a kedvenc időszakom, egyébként már nagyon gazdag szerintem, de ugyanakkor azt érzem, hogyha az Istennel kézen fogva, és azt gondolom, az Istennel kézen fogva járom ezt, és azért az évek, évtizedek során ez így egyre inkább fejlődött az életemben, akkor azért a kísértés, ami ilyenkor szintén nagy dömping, kísértés dömping van, akkor azért azok úgy nem elgyengülnek, hanem az Isten erejével jobban vissza tudom ezeket verni, vagy vissza tudja bennem ezeket verni az Úr. Tehát az, hogy a szentírási részeken való elmélkedés, akkor a mindennapos zsolozsma, a roráte rengeteget jelent. Tehát annyira, annyira sokat ad az, hogy felajánlhatom valakiért, hogy imádkozhatok ebben az időszakban, és a másiknak való örömszerzés időszaka is ez számomra. Hogy egyre, tehát, hogy ilyenkor sokkal több ember vágyik arra, hogy kapjon szeretetet a másiktól, azt érzem. Hogy az emberek szeretetésége ilyenkor megnő szerintem, és olyan jó ezt észrevenni, hogy amikor az Isten kegyelméből ezt észreveszem, és akkor tudok nekik sok szeretetet adni. Tehát az irgalmasság cselekedetét is gyakorolhatjuk ilyenkor. Rengeteg lehetőség van a felajánlásra, a fejlődésre, akkor a bűneinkkel való szembenézésre is például, csak hát ez ugye akarnunk kell szembenézni azzal, hogy mi az, amiben még fejlődnünk kell.
Milyen érdekes dolog, amit mondtál, vajon miért nő meg ilyenkor az embereknek a szeretetésége? Ez olyan érdekes kérdés, nem? Hogy, mint hogyha csak adventban látnánk ezt a jelenséget, ezt a topzódó jelenséget, hogy tényleg ilyenkor mindenki csúcsra járatja a szeretetéséget, meg a segítőkészséget is valahogy ilyen. Egy ilyen érdekes kombináció ez ilyenkor adventben. Miért van ez, hogy...
Hát nem tudom, hogy azért, mert egy nagy ünnep közeleg, és ugye, hogy készülnének az emberek a szépre a jóra, és nagyon-nagyon sokan nem tudnak, mert nem igazi az ünnepük. És hogy vágynak egy igazi ünnepre a szívük mélyén, ugye, ami csak Istennel lehetséges, hogyha jól megnézzük, meg ha igazán őszinték vagyunk magunkhoz. És hogy az emberek erre vágynak, de nem tudják, mi az, amire vágynak, és keresik. És ez a keresés karácsony előtt szerintem sokkal aktívabb, sokkal intenzívebb, mint mondjuk máskor.
De érdekes, mert talán egyik ünnep előtt sincs ilyen intenzív szeretet keresés, mint a karácsony előtt. Valahogy ez az ünnep annyira erről szól, hogy Isten annyira szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte, hogy szoktuk olvasni, hogy ez valahol titkon mindenki tudja. Tehát ez valahol mindenkinek ott van a szívében, hogy ez az Isten szeretetének az igazi nagy ünnepe, és ezt mindenki tudja, csak nem mindenki érti. Tehát aki nem vallásos, az nem érti meg, de valahol belül ilyenkor felrobban a szeretettől tulajdonképpen. Tehát érzi azt, hogy ez nem egy emberi szeretetről szól ez az ünnep, hanem valami sokkal többről, csak éppen nem biztos, hogy tudja, hogy hol kell keresni ezt a többet. Ugye amiről elmélkedtünk annak idején advent első vasárnapján, ugye ezt hoztam példaként, hogy amikor azt mondtam, hogy menjünk fel az Úr hegyére, hogy az a találkozás helye az Istennel való találkozás, amihez ugye kell az áldozat, a lemondás, az áldozatvállalás, és százszorosan kapjuk vissza, hogyha Istennek adunk, azt mindig százszorosan fordítja vissza, hogyha őszintén adtunk. És hogy mire tanít ez a hegymászás Istennel? Arra, hogy az igazi szeretettel találkozunk. És akkor mondtam azt, hogy pontosan a világnak az egyik nagy problémája az, hogy önző szeretetben él. Magát szereti, a saját malmára hajtja a vizet, de a másik embert nem veszi észre, a másik embert nem szereti, a másik embert kikerüli. Vagy csak akkor foglalkozik a másik emberrel, hogyha valamilyen érdeke fűződik hozzá, hogy foglalkozzon vele. És ez az önző szeretet, ez egyre több sebet okoz a világban, az önző szeretet egyre jobban megbénítja az embernek a lelkét, és az önző szeretet egyre jobban bezárja az embert az Isten előtt. Ez az önző szeretet ugye növeli a magányérzést, növeli a szeretet hiányt, mert önző. És az isteni szeretet, az igazi szeretet, amire Isten tanít minket, az mindig gyógyít, mindig megnyit, mindig kinyitja a lelki szemünket. És nagyon sokan azt hiszik, hogy szeretetben élnek, de igazából csak egy önző szeretetben, egy magának való egoista szeretetben élnek, ahol csak az érdekek mozgatják a szeretetet, amit idézőjelbe is tehetünk nyugodtan, és nem abban az igazi önzetlen szeretetben, amire az Isten tanít minket. Ezért is van ez, hogy ilyenkor a szeretet éjség nagyobb, mert sokan talán ilyenkor döbbennek rá arra, hogy igazából nem a normális szeretetben élnek, nem az igazi szeretetben, hanem egy ilyen önző szeretetben, ami másokból erőszakkal akarja kicsikarni a figyelmet, az odafigyelést, megértést, erőszakkal akar szeretetet kicsikarni másokból, és inkább felhívja magára a figyelmet, mintsem, hogy szeretetről szóljon a dolog, az önzetlenségről. És amit mondtam az advent első vasárnapi prédikációban is, hogy ezt nagyon meg kell jegyeznünk egy életre, hogy szeretetet erőszakkal kicsikarni nem lehet másokból, szeretetet kierőszakolni nem lehet sem az Istenből, sem az emberekből, hanem a szeretetet kiérdemelni lehet. És itt az a nagy kérdés, hogy én mit teszek azért, hogy a szeretetet kiérdemeljem. És ez egy nagyon fontos kérdés számunkra, és itt a nagy szeretet éjségben ez egy nagyon fontos dolog, hogy ne csak kapni akarjunk, hanem adni is. Mit tettem én azért, hogy visszakapjam a szeretetet? Ugye, amit szeretnél, hogy veled tegyenek, tedd meg te is másokkal, szól a Bibliának az aranyszabálya. Tettem-e valamit azért, hogy engem őszintén szeressenek, vagy igazából csak elvárom, ki akarom erőszakolni a másikból a szeretetet? Nem mindegy, ugye, és ez egy fontos kulcs lehet itt az adventi szent időben. Témára nézek, és lássuk, hogy ő hogyan gondolkodik az adventről, első emlékeid. Ugye Témának speciális a helyzete, hogy neked van-e olyan emléked az adventről, ami még a megtérésed előtti, megkeresztelkedésed előtti? Volt-e egyáltalán szerepe az adventnek a te életedben? Te hogyan tudsz visszatekinteni a múltadra?
Hát amikor gyerek voltam, akkor körülbelül annyi szerepe volt az adventnek, hogy nem tudtuk, hogy adventnek hívják igazából. Tehát nálunk ilyen karácsonyi előkészület volt. És igazából gyerekként nekem arról szólt, hogy mint amit te is elmondtál, nagyon vártam, hogy ezt az adott ajándékot megkapjam, amit én már hónapokkal előtte nyilvánvalóan egyértelművé tettem a szüleim számára, hogy mit szeretnék. Aztán mondjuk ez így tartott, mit tudom én, alsó tagozatban, aztán utána ez nyilván egyre kevésbé volt fontos. Amióta pedig megkeresztelkedtem, azóta érdekes a dolog, mert úgy gondolom, hogy mindig is nekem az volt inkább fontos, hogy másoknak tudjak adni. Viszont észrevettem, és ezt azért jó pár éve tapasztalom, hogy nem mindenki, vagy nem jó módon próbáltam ezt megtenni. Tehát volt, hogy eltúlzó volt az ajándék, volt, hogy zavarba hoztam az illetőt azzal, pedig én tényleg tiszta szívből és teljesen önzetlenül gondoltam azt az ajándékot, és így végig kellett gondolnom, hogy akkor ez most az önző szeretet volt, vagy sem. Amit mondtál az előbb is, hogy és rájöttem, hogy volt benne része ennek az ajándékozásnak, ami elképzelhető, sőt most már így visszagondolva biztosan arról szólt, hogy azt a szeretetet kapjam vissza, amit, vagy ilyen elvárt szeretetet kapjak. Nem a magáért az ajándékért, hanem hogy egyáltalán felmerüljön az adott emberben az, hogy kimutassa a szeretetét irántam. Úgyhogy nekem egyébként az advent az ilyen elmélkedés, elmélyülés, elgondolkozás ideje, és ilyen számvetési is tulajdonképpen. Kicsit kapcsolódik ez az év végéhez, meg ami ebben nagy segítség, ugye az a rorátékon való részvétel, ami nekem mondjuk nehezebben megy, de megpróbálok, vagy most az idén megpróbálok legalábbis az utolsó héten mindenképpen részt venni az összesen, a többi sajnos nem tudok a munkám miatt, de az nagyon nagy segítség, főleg azért, mert ugye én ugye a legkisebb gyermekem még egészen pici, és a misén való részvétel vele azért meg eléggé aktív, úgyhogy nem mindig tudok kellően odafigyelni a miséken, és itt arra retté megvan arra a lehetőségem, hogy a saját tempómban is a teljes figyelmemet oda tudjam fordítani a Jóisten felé.
És akkor vissza lépünk Krisztinához. Mik azok az adventi gyakorlatok, hagyományok, szokások, ami akár a családban nálatok, akár a te egyéni életedben megjelennek?
Az első az mindig az, hogy elkészítjük az adventi koszorút, most már ugye van a plébánián is lehetőség gyerekekkel, ez nagyon jó kis alkalom, így nyitjuk az adventet, úgymond. És akkor ugye az első gyertyagyújtás, most már csak édesanyámmal, minden szombaton gyertyát gyújtunk, illetve a zsolozsmát igyekszem bővebben egy picit már, mint úgyhogy nem csak az esti dicséretet, mert ugye a munkám miatt általában csak az, mert elég korán kezdek, úgy alakult az órarendem. És akkor ugye az esti dicséretet azt minden nap, illetve a kompletúriumot elmondom. Ezen kívül van egy kis lelki gyakorlatos könyv, minden éven más, mert van több is, hál' Istennek, és akkor kiválasztom az egyiket, ami adventről szól, és akkor szépen haladok a napok során végig elmélkedve. Tehát nagyon fontos nekem a Szentírásról való elmélkedés. El tudjak beszélgetni a Jóistennel, illetve figyelek azokra a nehézségekre, amiben küzdenem kell, hogy azokban haladjak előre, illetve most úgy megfogalmazódott bennem, hogy mi az amit szeretnék adni Istennek ebben az időszakban, és hogy több időt szeretnék neki adni, mert mondjuk abból van a legkevesebb, de mégis úgy érzem, hogy még adhatnék neki, és az időmből szeretnék. Tehát, hogy minél inkább megmutathassam neki, hogy szeretem őt is.
Hogy lehet ezt tanárként, osztályfőnökként, énekkarvezetőként és sok más feladat ellátójaként megvalósítani?
Amire akarunk, arra van szerintem. Úgy gondolom, hogy jó időbeosztásra meg lehet jó természetesen, tehát elmondtad, hogy ugye az életállapotomat azt nem, hogy igazából egyedülálló vagyok. Tehát nekem nincsenek gyerekeim, nincs férjem. Így nyilván ez sokkal könnyebb, de mindig okosan beépítve az időbe meg lehet, és Isten segítségével ez mind megy. Tehát ő meg segít megteremteni az időt erre ezekre az alkalmakra. Megmondom őszintén, van olyan, hogy ugye nagyon sok feladatom van nyilvánvalóan zenészként a műsorokban, műsorok előkészítésében az iskolában, advent, illetve karácsonyi műsor, de előfordul a lyukas óráimban, a kis teakonyhában szoktam imádkozni a suliban. Tehát amikor időm van, nyilván nem tudom megtenni azt, hogy mindig ugyanabban az időben, mert lehetetlenség, ha éppen ugye hajnalba kezdődik az óra, nem hajnalba, de kora reggel, de ott szokott lenni általában a lyukas órámban ezeken a napokon a suliban. Egyébként pedig otthon este is van rá idő.
Nézzük meg most egy másik életállapotot, és akkor lehet tudjuk itt ütköztetni a dolgokat, és a kedves hallgatók is tudnak meríteni mindkét válaszból. Timi, te hogy tudod beosztani a idődet? Mi az, ami az adventben számodra fontos? Milyen gyakorlat az, amit te be tudsz építeni munka, három gyerek mellett? Mi az, ami számodra megoldható ezekben a napokban?
Hát erről beszéltünk már, hogy nekem ugye úgymond rutinom, a reggeli rutinom az, hogy én azzal kezdem, hogy a telefonos applikációban szépen előveszem, és akkor az aznapi szentírási részt elolvasom, és nyilván amíg én készülődöm, addig a munkába menet erre, addig én ezen szoktam elmélkedni, és mindig olyan jó kis iránymutatásokat szoktam én ebből kapni, hogy mi várható azon a napon. Vagy ha nem is rögtön nyilván reggel, akkor a nap folyamán valamiért kapok valamilyen jó kis gondolatot hozzá. Ami közvetlenül az adventhez kapcsolódik, az ugye már túl vagyunk az első gyertyagyújtáson, és nálunk az a napi rutin, hogy esténként mi az adventi koszorúnál imádkozunk ilyenkor. Tehát ott mondjuk el a rózsafűzért a családdal, és akkor meggyújtjuk a gyertyát, és mi ott körülötte beszélgetünk még utána egy kicsit, már ha mindenkinek van hozzá kedve éppen, meg nem annyira fáradt. Ezután miután már mindenki lefeküdt aludni, vagy legalábbis elvonult a maga kis helyére, én még akkor szoktam imádkozni még. Úgyhogy nekem ennyi az, ami belefér, illetve hát, ha minden jól megy, akkor az utolsó héten már be tudok kapcsolódni a reggeli irurátémiségbe is.
Miért kell ez a várakozási időszak, hogy miért ragaszkodik az egyház ahhoz, hogy az évközi idő lezárásával ne rögtön a karácsonyba essünk, és akkor mondjuk akár két hónapig is ünnepelhetnénk a karácsonyt, mint ahogy az a boltokban is van, tehát látjuk, hogy októbertől már mindenhol karácsony van, gyakorlatilag a halottak napja után már azonnal karácsony jön. Mi miért ragaszkodunk ehhez, vagy van-e értelme egyáltalán ennek?
Hát szerintem ezek ugye, amiket felsoroltál, pont ezen gondolkodtam, ezek pótcselekvések. Tehát, hogy ezek a boltos dolgok, ezek a kereskedelmi húzások, ezek elősegítik az emberek pótcselekvéseit, amit ugye az elején mondtunk, hogy mindenki igazából az Istenre vágyik, de nincs konkretizálva ez a vágy, meg a szeretetre való vágy a szívükből, hogy igazából mire vágynak, és akkor legyen pótcselekvés, hogy ezt veszek, azt veszek, ide megyek, oda megyek. Ez mindenképpen támogatva van így a média is minden által. De azt gondolom, hogy az igazán értékes dolgokért szokták mondani, hogy meg kell szenvedni. Most ez egy elég kicsit érdekes példa.
A nagybőti gondolat, mert az advent után az is fontos.
De hogy igazából, hogy megszülethessen a lelkünkben Jézus, és az ő ajándéka, amit ő nekünk adni akar, ahhoz csendre van szükség. Csendre és türelemre, és egy készületre, egy párbeszédre Istennel, amihez idő kell, azt gondolom, és csend mindenek előtt. Tehát nekem ez is fontos része egyébként a készülődésnek, hogy csöndben legyek, hogy kevesebb zenészként is kevesebb zenét hallgassak, esetleg bármi ilyesmi. Hát szerintem ezért fontos az advent.
Szerintem azért fontos ez a várakozás, ez az adventi időszak itt az ünnep előtt, mert az ünnepi jelentősége a mai világban elveszni látszik. Ugye mindenhonnan azt halljuk, meg ezt súlykolja belénk a média is, meg mindenhonnan ezt látjuk, hogy minél többet vegyünk, tehát a külsőségekre biztat, vagy a külsőségek megélésére biztatnak minket, és szerintem pont ezért fontos felismerni azt, hogy a Jóisten nélkül semmire sem megyünk. Ne az legyen az elsődleges, hogy ugye, mint amit ugye már hallhattunk a prédikációidban is, hogy beessünk így a fa alá, és lehet, hogy csili-vili az egész lakás, gyönyörű a teríték, és nem tudom, milyen fenyőfa áll, vagy karácsonyfa áll már ott előttünk, de ugyanakkor lélekben nem érkezünk meg az ünnepre. Úgyhogy szerintem ezért nagyon fontos lenne, hogy inkább ezt a részét próbáljuk megerősíteni, és amivel egyébként én is küzdök, amit az előbb is elmondtam, hogy az ajándékozás terén próbálok még inkább arra odafigyelni, hogy még inkább személyre szabott legyen a dolog, apróság, de olyat, ami megfelel ennek a kritériumnak, tehát hogy ne az legyen, hogy az illető, aki mondjuk kapja, az csak egy tárgyat lásson benne. Én nem szeretem az ilyen, le tudjuk majd ez ajándékok sorát című dolgokat, tehát azért én nem szoktam venni senkinek semmit, hogy le tudjam ezt a kört.
Talán záró gondolatként egy nagyon érdekes gondolatot hozhatnék, vagy hozhatok ide. Olvastam a miskolci református püspöknek a gondolatait, aki egy nagyon érdekes gondolatot hozott még advent első vasárnapján, amikor itt a város főterén meggyújtotta az első adventi gyertyát, pásztor Dániel református püspök úr, aki a következő gondolatot hozta, és talán ez idevág, és ezért is szeretném idézni, mert egy nagyon elgondolkodtató üzenet az övé, amit olvastam tőle. És ezt mondja, az a meglátásom, idézve a püspök urat, hogy mi magunk szeretnénk sokszor ünnepet gyártani magunknak. Éppen ezért aztán sok a csalódás, a keserűség, adventben és karácsonykor is, mert ha valami nem úgy sikerül, ahogy a készülődésben azt elterveztük, gondoltuk és elvártuk, vagy szerettük volna, akkor csalódottak vagyunk. Akkor úgy érezzük, hogy az ünnep, a karácsony, az advent már nem is lehet olyan, és nem is lesz olyan, mint amilyennek elterveztük. Mert mi akartunk ünnepet csinálni magunknak, de rá kell jönnünk, hogy nem nekünk kell az ünnepet csinálni, gyártani. Az ünnep a hozzánk érkező Isten ünnepe, aki Jézus Krisztusban földre szállt, nem nekünk kell tehát ünnepet csinálni. A készülés az, amit az evangéliumból olvasunk, amit teszünk, amit a Biblia tanításából hallunk, készítsétek az Úr útját, aki eljön hozzánk. Nagyon fontos üzenet ez, és fontos motiváció valamennyiünk számára, hogy most így advent harmadik vasárnapja felé közeledve, az öröm vasárnapjához közeledve, egyre inkább növekedjünk a hitben, a reményben és a szeretetben, és hogy egyre inkább, amit az öröm vasárnapja is kifejez, hogy egyre inkább közeledünk karácsonyhoz, már itt van az ajtó előtt szinte a karácsony. Ne felejtsük el, hogy itt nem azon múlik az ünnep sikeressége, vagy az ünnep nem azon áll vagy bukik, hogy tudom ezt megszervezni magamnak, hanem az ünnep azon áll vagy bukik, hogy megérkezik-e hozzám az ünnep igazi tartalma, az ünnep igazi üzenet, amiből egész esztendőben élnem kell, abból a szeretetből, ami a találkozáson múlik. Ahogy a pásztorok, bölcsek, királyok karácsonykor találkoztak Jézussal, hogy nekem is találkoznom kell vele. És ebből élek. Ez az igazi szeretet, amely nem egy önző, nem egy egoista, kihasználó, érdekekre épülő szeretet, hanem az igazi tiszta szeretet, és sokaknak meggyógyulna a szeretet hiánya, hogyha a karácsonykor az igazi Isten szeretettel találkozna, nem pedig a saját érdekeire épülő szeretettel. Én erre hívok mindenkit, és erre bíztatok mindenkit, hogy keressük az Úr útját, készítsük azt az utat, amelyen megérkezhet hozzánk az ünnep, hogy az igazi szeretettel tudjunk találkozni, ami gyógyít, épít, és biztos úton vezet bennünket. Így kívánunk mindenkinek további áldott készülődést, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Marosi Balázs atya, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Plébánia híveivel beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, pár perc múlva éjfél és megszólal a himnusz a mai nap zárásaként. Éjfél után óránként hírekkel, valamint napközben elhangzott műsorainkkal jelentkezünk. Most lássuk a kínálatot. Elsőként Kultúrkör című műsorunk szól, melyben Farkas Erzsébet szerkesztő társammal előbb a Miskolci Kulturális Központhoz tartozó művelődési házak adventi program kínálatát ajánljuk kedves hallgatóink figyelmébe. Ezt követően pedig a Gárdonyi Géza Színház soron következő bemutatójáról, Molnár Ferenc Olimpia című vígjátékáról beszélgetünk Blaskó Balázs rendezővel és a két főszereplővel, Babócsai Rékával és Nagy Andrással. Egy órakor regionális hírösszefoglalóval és a kora esti hírmondóval, 2:05-től a Magyar Katolikus Rádió délutáni találkozás című műsorával jelentkezünk. 3:05-kor kezdődik Segíthetünk című műsorunk, melyben vendégünk lesz Konyári György, a Matthias Corvinus Kollégium Miskolci képviselet vezetője, akivel a régi avasszáló megújulásáról, a 2024-es évről, tehetséggondozásról, pályaválasztásról, külföldi tanulmányutakról és ingyenes kollégium elhelyezésről beszélgetünk majd. 4 órától zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak: Bartók Beáta, Berecz Renáta, Birincsik Márton, Debnár Ádám, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fehér József, Fekete Gábor, Grunda János, Kolesszár Krisztián, Kúnya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Kvaszinger Jenő, Molnár András, Papildikó, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Túri Sarolta, Varga Ildikó és Vasvári Bernadett. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, és minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk.
Az Úr most visszavezeti népét, királyi pompával kísérik őket hazájukba. Nagy hegyek, magas bércek, ne álljátok útjukat. Váljanak előttük sima úttá völgyszakadékok. Hűs erdők mélyén, illatos fák alatt biztonságban haladjon népem. Így parancsolja az Úr. Olvasom Báruk próféta könyvében. Minél mélyebben hatolunk a természet erőinek birodalmába, annál inkább fokozódik csodálatunk az iránt, akinek a világ elrendezésében felénk sugárzó végtelen bölcsessége áthatja az egész teremtést. A természet örök könyvét forgatni ne szűnjél, benne az Istennek képe leírva vagyon, mondja Vörös Marti. József Attila írta: láttam, Uram, hegyeidet, s olyan kicsike vagyok én. Szeretnék nagy lenni, hozzád hasonló, hogy küszöbödre ülhessek, Uram. Oda tenném a szívemet, de apró szívem, hogy tetszene néked. Roppant hegyeid dobogásában elvésző gyönge dadogása. Miért nem tudom hát sokkal szebben, mint a hegyek és mint a füvek? S ágyam alatt hál meg a bánat, szívünkben szép zöld tüzek égnek, s az elfáradt bogarak mind hazatalálnak, ha esteledik. S te, nyitott tenyérrel, térdig csobogó nyugalomban, ott állsz az útjuk végén. Meg nem zavarlak én, Uram, elnézel kis virágaink felett. Virágok lélegzésével, kalászok könnyével, madarak reggeli énekével, felszálló füst ezüst fátyolával én is fölemelem hozzád lelkem szavát, én Uram Istenem, akinek keze betölt mindeneket az ő áldásával, akit köszönt a búzavirágok lélegzése, a föld párája, a pitty palattyok verése, akit illetít minden dicséret és dicsőség.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te sem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt megbántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítők útra.